Kiskunhalásról a 96,4 és Kisujszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érseki szentmisét mutat be Vízkereszt napján, délelőtt 10 órától az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követni lehet majd a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az Európai Unió törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 27 tagállamából 26 közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felkészültek a téli időre, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeztek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2300 szakember 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betárasztak több mint 80 ezer tonna útszórósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A mentők is készenlétben állnak. Az országos mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. A kormány által biztosított szociális program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ez 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak. Ha nem történik érdemi előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban újabb demonstrációt tarthatnak, mondta az ATV híradónak a december 22-i megmozdulásra utalva Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. Végül az időjárásról, több hullámban újabb havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is hullhat. A szél többfelé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Reményünk alapja Isten megtestesülése. 14. Leó pápa úrangyala imája. Továbbra is higgyünk a béke Istenében. A Szent Atya felhívásai és köszöntései. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozhatsz. Egy találkozás története. Manika 100 éves. Vértesaljai László köszönti 100 éves édesanyját. Reményünk alapja Isten megtestesülése. 14. Leó pápa úrangyala imája. Karácsony második vasárnapján délben Leó pápa az apostoli palotában lévő dolgozó szabai ablakából köszöntötte az eső áztatta Szent Péter téren összegyűlt híveket. A keresztény remény nem emberi számításokra épül, hanem alapja Isten döntése, hogy megtestesülésével a mindig velünk lévő Isten marad. Fejtette ki a pápa az úrangyala elimádkozása előtt mondott katekézisében. Kedves testvérek, Urunk születése karácsony második vasárnapján mindenek előtt szeretném megújítani mindnyájatoknak jó kívánságaimat.
Rinnovari miei auguri a tutti voi!
Kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt rá, hogy kedden a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával befejezzük a remény jubileumát. Karácsony misztériuma, amelyben elmerülünk, éppen arra emlékeztet bennünket, hogy reményünk alapja Isten megtestesülése. A pápa idézett a vasárnapi evangéliumi szakaszból, János erőszavából. Az ige testé lett és közöttünk lakott. A keresztény remény ugyanis nem optimista erőrejelzéseken vagy emberi számításokon alapul, hanem Isten döntésén, hogy osztozik utunkban, hogy soha ne legyünk egyedül életünkben. Ez Isten műve. Jézus egy lett közülünk, úgy döntött, hogy velünk marad, a mindig velünk lévő Isten akart lenni.
La venuta di Gesù nella debolezza della carne umana.
Jézus eljövetele az emberi test gyengeségébe egyrészt felújítja bennünk a reményt, másrészt kettős elkötelezettséget bíz ránk, amelyek közül az egyik Isten, a másik az ember felé irányul. Az Isten iránti elkötelezettségünket elemezve Leó pápa kifejtette, hogyha Isten testet öltött, ha emberi törékenységünket választotta lakóhelyéül, akkor mindig arra vagyunk hivatottak, hogy Istent ne egy elvont tanításból, hanem Jézus testéből kiindulva gondoljuk újra. Ezért mindig meg kell vizsgálnunk lelki életünket és hitünk kifejezésének formáit. Ezek valóban legyenek megtestesültek, vagyis legyenek képesek arra az Istenre gondolni, ahhoz imádkozni és azt az Istent hirdetni, aki Jézusban jön elénk. Nem egy távoli Isten, aki egy tökéletes mennyországban felettünk lakozik, hanem egy közeli Isten, aki törékeny földünkön él, jelenvalóvá válik testvéreink arcán, és kinyilatkoztatja magát a mindennapi helyzetekben. Az emberek iránti elkötelezettségünknek ugyanígy következetesnek kell lennie, folytatta katekézisében a Szent Atya. Ha Isten egy élet közülünk, minden emberi teremtmény az ő visszatükröződése, aki magában hordozza Isten képását, őrzi fényének egy szikráját. Ez arra szólít bennünket, hogy felismerjük minden személyben
a riconoscere in ogni persona
sérthetetlen méltóságát, és gyakoroljuk egymás iránt a kölcsönös szeretetet. A megtestesülés tehát egy konkrét elkötelezettséget is kér tőlünk a testvériség és a közösség előmozdítására, hogy a szolidaritás váljon az emberi kapcsolatok kritériumává, az igazságosság és a béke a legkiszolgáltatottabbak gondozása és a gyengék védelme érdekében. Isten megtestesült, ezért nincs hiteles Isten tisztelet az emberi test iránti gondoskodás nélkül.
La gioia del Natale.
Karácsony öröme, mondta beszéde végén Leó pápa, buzdítson minket arra, hogy folytassuk utunkat, miközben kérjük Szűz Máriától, adja meg nekünk, hogy egyre inkább készen álljunk Isten és embertársaink szolgálatára.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Továbbra is higgyünk a béke Istenében. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli urangyala elimádkozása után Leó pápa felszólította az érintett feleket, hogy Venezuelában küzdjék le az erőszakot, és lépjenek az igazságosság és a béke útjára, szem előtt tartva a legfontosabb szempontot, a szeretett venezuelai nép javát.
Con animo colmo di preoccupazione.
A Szentatya ezután aggodalmának adott hangot a Venezuelában kialakult helyzet miatt. A szeretett venezuelai nép java minden egyéb szempontnál elébre való, szögezte le Leó pápa. Ez ösztönözzön arra, hogy leküzdjék az erőszakot, valamint kezdeményezzen igazságos és békés utakat, garantálva az ország szuverenitását, és biztosítva az ország alkotmányában rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva minden egyes személy emberi és polgári jogait,
rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti.
Azon fáradozva, hogy együtt építsék az együttműködés, a stabilitás és az egyetértés békés jövőjét, különös figyelmet fordítva a legszegényebbekre, akik a nehéz gazdasági helyzet miatt szenvednek. Leó pápa azért imádkozik, és arra kérte a híveket, hogy imáikat ők is bízzák Venezuela patronája, a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles nővér közbenjárására. Itt emlékeztetünk rá, hogy mindkettejüket Leó pápa iktatta a szentek sorába 2025. október 19-én. Szent José Gregorio Hernández, orvos, a szegények gyógyítója, a Ferences Világi Rend aktív tagja volt, Szent Carmen Rendiles Martínez nővér Caracasban megalapította a Jézus Szolgálói Női Kongregációt. Ők az első venezuelai szentek. Végül búcsúzóul, mielőtt mindenkinek szép vasárnapot kívánt, azt kérte, hogy továbbra is higgyünk a béke Istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háború miatt szenvedő népekkel. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozhatsz. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozol, és ő beszédbe elegyedik veled, címmel, rövid írás közöl az Avvenire olasz katolikus napilap január 3-i szombati számában Igor Traboni újságíró. Egy lengyel szerzetes nevéről hugával és unoka hugával együtt sétálgattak a Szentpéter bazilika mögötti kertben, amikor óriási meglepetésre és nagy örömükre szembe találkoztak az éppen arra sétáló Leó pápával. A váratlan találkozásból aztán kedves beszélgetés kerekedett. Békésen sétálgattunk a vatikáni kertekben, amikor egy ideje szerencsére elállt az eső. Éppen a bibliai kertben lépdeltünk, amikor hirtelen megpillantottuk a Szentatyát néhány emberrel, és ő is észrevette a mi jelenlétünket. Amikor felénk közeledett, mi is elindultunk hozzá. Köszöntünk, miről megállt előttünk, és nagyon szívélyesen elbeszélgetett velünk. Meséli el a rendkívüli találkozást Chiara Wudzinska lengyel szerzetes nővér, a Szent Erzsébet nővére kongregációjának tagja, aki már több éve él Olaszországban, először Piuggiban dolgozott, most pedig a rend római anyaházában. Január 2-án péntek reggel együtt sétáltak a vatikáni kertekben Grazsina nővérével és Viktória unokahúgával, akik Lengyelországból érkeztek az évvégi és újévi ünnepekre. A pápa tudni akarta a nevünket, hogy honnan jöttünk, aztán végighallgatta mindazt, amit elmeséltük neki, és közben mindig mosolygott, egyre csak mosolygott. Kiára lengyelül Jászna nővér elmondta a Szentatyának, hogy a leány testvére óvónő és sok gyerekkel foglalkozik. 3 gyermeke van, a legkisebbet Timóteusnak hívják, de valójában a Leó nevet szerette volna neki adni, de mivel az ismerősei körében az összes Leó nevű gyermek, hát egy kicsit túl élénkek, ezért meggondolta magát, és így lett a fia Timóteus. Leó pápa figyelmesen hallgatta mindezt, míg a végén jót nevetett. A találkozás során Jászna nővér Leó pápának ajándékozta a kezében tartott és a sok imától megkapott rózsafűzérét. A Szentatya örömmel fogadta el, bár kissé piseltes volt már a rózsafűzér. Én magam készítek ilyen kisebb fajta rózsafűzéreket, mint éppen ezt is. Könnyen lehet zsebben hordani, főként azoknak jó, akik bicikliznek, kocognak, vagy imádkozni akarnak munka közben. Gyakran adok belőle az embereknek, de mindig újakat. Amikor ott a kertben jártam, csak ez volt nálam, a sajátom, amit én használok. Oda nyújtottam a Szentatyának, ő pedig nagy mosollyal elfogadta. Végül Leó pápa megengedte, hogy a kis lengyel csoporttal együtt lefényképezzék, bár ajánlotta, hogy a Szentpéter bazilika kupolája is látható legyen a háttérben. Viktória unokahúga zavarban volt, hogy ő is oda menjen-e a Szentatyához, de szerzetes nagynénje azt tanácsolta neki, hogy ugye találkozni akarsz Jézussal a paradicsom kertjében. Na akkor készülj fel rá, most, amikor Péter utódjával találkozol. Mamika 100 éves. Vértesajai László köszönti 100 éves édesanyját. Mamika 100 éves, és vele együtt mi is 100 év távolságra kerültünk attól az 1926-os évtől, amelynek kezdetén, január 4-én napvilágot látott. Ebből egy hián kerek 100 évet élt meg köztünk Isten kegyelméből. Első gyermeke volt szüleinek, így aztán féltő szeretettel és még annál is nagyobb aggodalommal várták a budapesti Bakástéri Szent Ferenc templom mögött húzódó patinás bábaképző intézetben. Olyan formás kisbaba volt, hogy születése után pár nap múlva édesanyja nagy szomorúságára és persze büszkeségére is többször elvették tőle, hogy a bábaképző oktatásain bemutassák, mint egy minta újszülöttet. A gondviselő Istentől valóban megkapta a mama a legnagyobb ajándékot, derék jó szüleit, apikát és anyikát, akiktől tiszta keresztény hitet, becsületes emberséget és forró hazaszeretetet örökölt öccsével, Bandival együtt. Igen, egy éve vettünk búcsút testétől, és adtunk hálát érte egész életéért. Szép ünnepként él tovább bennünk, testvérekben, a hálaadás és a végső mozzanat, ahogy a temetőben férje, édesapánk mellé került, mint egykor hitvesi ágyba. Az azóta eltelt évről szeretnék szólni. Az időt, ezt az életfolyamot ugyanis nem csak mi írjuk, hanem aki megváltotta azt a hiába valóságtól. Így rejtette bele ebbe az eszendőbe az időkura, az alfa és omega, azt az ajándékot, ami élet az élet után, és ami oly valóságos, mint a bábaképző egykori csodababája. Köszönöm neked, Uram, hogy engedted, de inkább akartad, hogy rád hagyatkozzak azokban a napokban, egészen a hírvételtől kezdve, hogy Mamika gyengén van, ahogy Jutka húgom írta. Köszönöm a hazaút kegyelmét, ahogy a fiú szeretetéből kioldottad a félemet, és meghagytad azt a bizalmat, ami édesanyám szó szerinti testamentuma, amelyet édesapja kopjafájára iratott az Antal telepi kápolna udvarában, bízott Istenben. azaz egy év a visszaindulással kezdődött, ahogy a szent búcsúvételek után korán reggel útnak indultam Róma felé. Emlékszem, már bepakoltam a kocsiban mindent, de még ügyetlenül ott tébláboltam az üres lakás előszobájában, mint aki nem találja a helyét. Így is volt. Már elköszöntem a hálószobájától, megpuszítottam az ágyát, ahol utoljára átölelhettem. A konyhában azonban szeriden felöltött egy kedves közös emlékünk, ami visszaoldott az időfolyam 70-es éveibe, amikor kispapként nyaranta, kora reggelenként a frissen rám szabott gyönyörű fekete reverendában a templomba indultam, és a szentmiséről visszatérve mama magára kérte az áldást. Mindig kész reggelivel várt, közben a háttérben csendesen szólt a Concert am Morgen, a bécsi rádió reggeli kamarazenéje, a legtöbbször Mozart és Haydn muzsikájával. Igen, éppen Joseph Haydnra gondoltam, akinek szülőházába, a burgenlandi Rohrau falujába elzarándokoltam, és ott olvastam, hogy a bécsi tanulmányaiból sok év után hazatérő fiú, mielőtt átlépte volna apja anyja házának küszöbét, lehajolt és megcsókolta azt. Ez akkor mélyen megrendített, most pedig arra indított, hogy tegyek hasonlóképpen. Igen, ott, ahol 1982. július 11-én a papszentelés utáni primíciás első mésém előtt, arra a küszöbre térdelve, a mama megáldott az anya és apa áldásával, ugyanoda térdeltem, és megcsókoltam a küszöböt. És mama látta ezt, csillogó szemmel látta ezt, majd elindultam, kezemben a volán mellett, rózsafüzérrel. Romában aztán a mamával addig szokásos esti telefonbeszélgetésünket felváltotta a testvérek felhívása. Eleinte naponta, ami aztán rendszeres, rendes medrébe talált, mindmáig. És amit most akarok mondani, a legnehezebb, mert valójában mindennapos és eseménytelen, mint egy családban a hétköznapi érintkezés. De a lényeg, a csoda éppen abban rejlik, hogy a mama nem lett múlt idő, hanem jelen valóság maradt, akit reggel, ha felkelek, épp oly jókedvűen köszöntött, mint amikor együtt voltunk nyaranta. De elkísér a rádióba is, ahol rám köszön a 80 évesen készült fotó friss mosolyával, vásárhelyi asztaldíszével és lába közi életfájával. Ennek egy éve immár, és nem fakul a kép, nem csilingel kevésbé a hangja. Ehhez nem kell akarat, sem döntés, jön ez magától, és éppen ettől ajándék, amit hálásan köszönök. Ha kérdenek, szólok róla, és igen, nagyon is erősít, hogy ez egyáltalán nem ritka, sokan teljesen hasonlóan élik meg. És kapok jeleket, szelíd, tapintatos jeleket, amelyek nekem beszédesek és színesek. Ilyen volt a transzituszára nyílt rózsa, amelyet meg is osztottam veletek. December 19-éről 20-ára virradó reggel találtam rá a kis kertemben a Jézus szíve szobor mellett. Pár napig a szobámban tartottam, aztán a rádióban került az asztalomra. Ma január 4-e van, 16 nap telt el, és a rózsa nem hervad. Igaz, vissza-vissza metszem, és gyakran kap tiszta vizet, de friss maradt, és ennek együtt örülünk. Mondtam is neki ma, nézd csak, friss rózsa a kertünkből, születésnapodra. Gyakorta egyszer-kétszer, többször naponta úgy kiszökkám belőlem a szó, hogy mama, mint hogy a kicsi gyerek szóringatja az anyját. Hogy jó-e ez így? Időnként megkérdem magamtól. A választ a gondviselés adja. Miért? Hát urodat, istenedet, hogyan találod? Nem de rendszeresen szólongatva? És a szűzanyát? Mondom hát nektek, nekem ez nem csak helyén való, hanem az életrendje, és lám, épp úgy az élet utáni életrendje is. Köszönöm neked, uram! A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vízkereszt ünnepéről Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. Először is szeretnénk Istentől megáldott, boldog új évet kívánni mindenkinek. Ma egy különleges ünnepről fogunk beszélni. Január 6-án van Vízkereszt ünnepe. Azért is fontos ez az ünnep, mert ezzel zárul le a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik az évközi idő az egyházi évben. Továbbá beszélgetünk arról, hogy hogyan keresztelte meg keresztelő Szent János Jézust, és a napkeleti bölcsek hódolatáról is fogunk beszélni. Mit ünneplünk vízkereszkor? Tudjuk-e, kedves gyerekek? Tamás.
Mikor Jézus megkeresztelkedik.
Így van, nagyon ügyes vagy. Van-e még, amire emlékszel? Ákos?
A 3 napkeleti bölcs látogatása Jézusnál.
Így van, köszönöm szépen. És a 3. pedig Jézus első csodájáról szól. Mi volt Jézus első csodája? Lázár?
Jézus első csodáját a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta.
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát ez a 3 ünnep van Vízkereszt ünnepén. Ezekre az eseményekre emlékezünk. Kezdjük akkor az elsővel, a 3 királyok látogatását Jézusnál. Lázár, légy szíves, akkor olvasd fel a történetet.
A napkeleti bölcsek. Amikor Jézus megszületett Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki megszületett. Láttuk csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Meghallotta ezt Heródes király, és szívében felháborodott, s vele együtt egész Jeruzsálemt. Heródes akkor egybegyűjtötte a főpapokat és az írástudókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. Azok pedig így feleltek, a Júdeabeli Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Betlehem, nem vagy te kisebb Júdea fejedelmi városainál, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe. Menjünk, mondta, és szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felül, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. A napkeleti bölcsek el is indultak Betlehembe, és a csillag, amelyet napkeletben láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem állt a betlehemi vendégfogadó ház fölött. Nagy örömmel bementek a házba, és az istállóban megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak Jézus előtt, kinyitották kincses ládáikat, és nekiadták ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. Ám éjjel a bölcsek álmában megjelent a bölcseknek az Úr angyala, és intette őket, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek meg hazájukba.
Azt szeretném kérdezni, hogy emlékeztek-e, hogy Heródes szerintetek miért mondta azt, hogy jöjjetek vissza? Ákos.
Hogy el tudjon menni Jézushoz, és megölje.
Így van, tehát ő ellensége volt Jézusnak, és gondolta majd a három király, elmondja neki, hogy hol született meg a megváltó. Mert már sokat beszélgettünk arról, hogy Isten megígérte, hogy az általa kiválasztott népnek, a zsidó népnek, majd küld valakit, aki megmutatja nekik, hogy mennyire szereti őket. És a választott nép nagyon sokáig várta a megígért szabadítót. Voltak, akik azt gondolták, hogy Isten csak az ő népüknek küldi a megváltót. Szerintetek Jézus csak a választott néphez jött? Tomás?
Nem. Hanem? Az összes többihez is.
Így van, mindenkihez. Nagyon ügyes vagy. És Lázár, nagyon szépen elolvastad, hogy jöttek a napkeleti bölcsek. Honnan jöttek a napkeleti bölcsek?
Keletről.
Így van. Jézus nem válogat, mindenkit hív magához. Mit vittek a királyok, a napkeleti bölcsek Jézusnak?
Aranyat, tömjét, mirhát.
Így van. Ákos, mit jelképez szerintetek az arany?
Gazdagságot.
Meg a királyi bivoltot szimbolizálta. Mi volt a második, amit vittek a királyok? Sári?
Tömjén.
Így van. Tömjén pedig mit jelképez? A tömjén füstje fölszáll, és ez az istenségét jelképezi, és ő az Isten fia. Harmadik, Adél?
Mirha.
Mit jelképez szerintetek a mirha? Ez egy ilyen balzsam volt.
A mirha pedig a szenvedés és halálát, hiszen a mirhát balzsamozásra használták.
Krisztus szenvedésére is gondolunk. Ha majd meghal, akkor ezzel a mirhával fogják őt bekenni. Ez egy jó illatú, úgymond balzsam. Ezek az ajándékok azt üzenik, hogy Jézus nem csak az emberek királya, hanem Isten fia is, aki az egész világért szenvedni fog. A napkeleti bölcsek, akiket három királyokként is emlegetünk, egy különleges égi jelenséget láttak. Mi volt ez az égi jelenség?
Hogy a betlehemi csillagot követniük kellett.
És a csillag fénye vezette őket messziről egészen Betlehembe, ahol Jézus megszületett. Először hova mentek, melyik városba mentek? Ott akarták megtalálni a királyt. Sári?
Jeruzsálembe.
Így van. És kihez mentek először? Melyik királyhoz? Tomi?
Heródeshez.
Így van. Azt hitték, hogy ott lesz, de nem ott volt. És így mentek át Betlehembe. Ez a csillag Isten jele volt számukra, hogy egy rendkívüli király született. Azóta is a csillag, a karácsony és a vízkereszt egyik legismertebb jelképe. Karácsonykor egymást megajándékozzuk. Ti mit vinnétek a Jézusnak, hogyha titeket kérdeznének? Tamás?
Jó cselekedet.
Nagyon jó. Ügyes vagy. Ugye adventben is mindig azt mondtuk, hogy készülünk a karácsonyra, jó cselekedetekkel, akár imádsággal. Karácsonykor szentmisén részt vettetek el, gyerekek? Sári?
Én igen.
Nagyon jó. Te, Ákos?
Igen.
Meg szoktátok-e nézni így külön a családdal a templomokban felállított szép Betlehemet? Ákos?
Igen.
És hol voltatok, melyik templomban?
A bazilikába.
Nagyon jó, hogy voltatok szentmisén. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban. Ezt is ünnepeljük vízkereszt ünnepén. Ez egy görög szóból származik. Ez a görög szó Epifánia, megjelenés, ez arra utal, hogy Jézus Krisztus megmutatta a világnak magát.
János megkereszteli Jézust. Amikor a nép látta Jánost és hallotta beszédét, mindazon gondolkozott, hogy vajon nem ő-e Krisztus. János akkor így szólt hozzájuk. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, ám eljön az, aki nálam erősebb, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Ő már nem vízzel keresztel benneteket, hanem a Szentlélekkel és tűzzel. Gabonáját a csűrbe takarítja, a poivát pedig elégeti oltalhatatlan tűzzel. És igen nagy sokaság keresztelkedett meg akkor a Jordán vizében. Történt pedig, hogy Jézus eljött Galileából a Jordán mellé, hogy János megkeresztelje. János akkor meglátta a közeledő Jézust, és felkiáltott. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről szóltam. Amikor Jézus odaért hozzá, János így szólt. Neked kellene engem megkeresztelned, és te jössz én hozzám. Engedj most, mert úgy illik, hogy minden igazságot betöltsünk, válaszolta Jézus. János engedte, és megkeresztelte. A keresztelkedés után Jézus kijött a vízből, és imádkozott. Az ég pedig megnyílt, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.
Elolvastuk a Jordán vizében való megkeresztelkedését Jézusnak. Az lenne a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy ki volt ez a keresztelő Szent János, Tamás?
Keresztelő Szent János Jézus unokatestvére volt, és egy pusztában élő, különleges ember, akit Isten arra hívott, hogy az embereket felkészítse Jézus eljövetelére. Az embereket arra tanította, hogy bánják meg bűneiket, és alámerítéssel, azaz keresztséggel tisztuljanak meg. Egyszer csak Jézus is jött hozzá a Jordán folyóhoz, hogy megkeresztelkedjen.
Képzeljétek el ezt a jelenetet. Keresztelő Szent János először tiltakozott. Nekem van szükségem arra, hogy te megkeresztelj engem. De Jézus ragaszkozott hozzá, amikor megkeresztelte, hirtelen megnyílt az ég, és mi szállt le az égből?
A Szentlélek galamba.
Galamb képében. Így van. Tehát a harmadik isteni személy megjelent, és látták, hogy valóban ez Isten fia. És mit mondott Tamás?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ez volt Jézus nyilvános működésének a kezdete.
Miért lehetett fontos, hogy Jézus is megkeresztelkedjen, ha ő bűntelen volt?
Ez egy jel volt az embereknek, hogy Jézus valóban az Isten fia, és elkezdődött az ő küldetése a világban.
És példát mutatott nekünk. Abban az időben nem olyan keresztség volt, mint most, hogy a kisbabát visszük a templomba, keresztülőket választunk, és leönti a babácsi háromszor vízzel. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, hanem alámerülés. A Jordán vizében mindenki alámerült, és Jézus is. Pedig ő bűntelen volt, és ezzel mégis megmutatta nekünk ezt a cselekedetet, hogy nekünk is meg kell keresztelkednünk, és a bűneinket el kell hagynunk. Jézus tehát mindenkihez eljött, hiszen Isten mindenkit szeret válogatás nélkül. És ezért nem csak az ő népét nem csak a zsidó népet akarta kiválasztani. Jézus azért jött, hogy kivétel nélkül minden nép megismerje őt, hogy milyen jó a mennyei atya. Jézusnak voltak azért látogatói más emberek is, nem csak a királyok. Kik voltak, akik legelőször jöttek Jézushoz, a betlehemi jászolhoz?
Pásztorok.
Ők milyen emberek voltak, gazdag emberek?
Nem.
Adél?
Szegények.
Így van, egyszerű, szegény emberek, tehát nem csak a gazdagokat hívja Jézus, hanem az egyszerűeket is. Betlehem másik különleges látogatói a pásztorok voltak. Képzeljétek el, hogy egy hideg éjszakán a pásztorok a mezőn őrizték a nyájaikat, amikor hirtelen megjelent nekik egy angyal, és azt mondta, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a megváltó. Ezután megjelent az égen sok-sok angyal, és dicsőítették Istent e szavakkal. Kire emlékszik? Még énekünk is van erről az angyali énekszóról.
Dicsőség mennyben az Istennek.
Így van, köszönöm szépen. És békesség a földön minden jó akaratú embernek. A pásztorok azonnal elindultak Betlehembe, és elsőként hajoltak meg a jászolban fekvő kis Jézus előtt. Mit gondoltok, miért volt különleges, hogy Isten először a pásztorokat hívta Jézushoz?
A pásztorok egyszerű szegény emberek voltak, akik mégis elsőként láthatták a megváltót. Ez azt üzeni nekünk, hogy Isten mindenkit hív, nem számít, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk.
Ma vízkeresztkor hagyományosan a három király járás is szokás volt. Ilyenkor sok helyen, főleg falvakban beöltöznek királyoknak, a gyerekek három királynak, és házról házra járnak és énekelnek. Játékkal köszöntik a családot. Aztán van egy másik szokásunk, azt viszont minden évben az iskolába is meg szoktunk tenni. Jön a papbácsi minden év elején, mikor visszamegyünk az iskolába, és mit csinál a termekbe, Ákos?
Megszenteli a termet és minket.
És még az ajtófélfára felír egy jelet. Hogy szól ez a jel?
20 plusz C plusz M plusz B plusz 25.
Mit jelent ez a C plusz M plusz B kezdőbetűk? Minek a rövidítése, Sári?
Ez a hagyomány is vízkeresztkor történik. Az írás azt jelenti.
Ez latinul van ez a szó.
Christus Mansionem Benedicat.
Így van. Christus Mansionem Benedicat. Mit jelent ez a latin szó?
Vagyis Krisztus áldja meg e házat.
Krisztus áldja meg e hajlékot, vagy e házat. És szoktuk-e még más dolgokat is, például a saját házunkban kihívni a papbácsit, és a házunkat is megszentelni évente. Vagy amikor új házba költözünk, akkor ki szoktuk hívni a papbácsit, és akkor megszenteli a házat. Ezek nagyon fontos dolgok, szentelt vízzel történik, és imádsággal. Mit gondoltok, ti lehettek valaki másnak a csillaga? Most az iskolában hogyan lehettek ti másoknak irányt mutató csillagok? Ákos.
Hogyha valaki rosszat akar csinálni, akkor te mondod neki, hogy ne csinálja, mert akkor F-betűt fogsz kapni.
Így van. Példát mutatsz neki azzal is, hogy szólsz, és mondod, hogy ne csinálja. Sári, te milyen csillag lennél, ha téged kérdeznélek? Mit kell ahhoz tenned, hogy te is csillag legyél? Szoktál-e olyat csinálni, mikor anya megdicsér, és mond valamit, hogy de jó, hogy megcsináltad?
Az szokott lenni, hogy meg sem kér, hogy takarítsam ki a házat, és kitakarítom magamtól.
Nagyon ügyes vagy, és akkor boldog anya, hogy neki van egy aranyos kislánya. Adél, te neked van-e
amikor
ilyen?
Amikor néha ideges, meg már fáradt, akkor szólás nélkül én elkezdek helyette takarítani.
De aranyos vagy, nagyon jó. Nagyon megértőek vagytok, gyerekek. És szeretitek a szüleiteket, és odafigyeltek egymásra, ez nagyon fontos. A három napkeleti bölcs is három különböző irányba indult, egy pici gyermek miatt, amikor viszont összetalálkoztak, ők is meglepődtek egymás láttán, de nem kételkedtek, mert mindannyiukat egy cél vezérelte, hogy megtalálják a pici gyermeket, akit sok-sok évvel ezelőtt megígért az Isten. Nekünk is útra kell kelnünk, és egész életünkben keresnünk kell Jézust. Mi hol találhatjuk meg Jézust? Hol találkozhatunk vele? Lázár.
Templomban.
Így van. Nagyon jó, mondod.
Ha imádkozunk.
Pontosan.
Ha keresztelkedünk.
Ha megkeresztelkedünk, így van, meg imádság által. Nagyon jól mondtad. Adél.
Meg a mennyben.
A mennyben is, hogyha majd meghalunk, akkor reméljük, hogy a mennybe jutunk. És úgy kell élnünk itt az életben, hogy a mennybe juthassunk. Mert a mi örök hazánk a mennyben van. Mit üzennek számunkra a napkeleti bölcsek? Fogalmazzuk meg itt az új év elején, hogy milyen kéréseink lennének a Jóisten felé. Ugye volt a szilveszter, az új év, a szilveszterkor hálaadásra szoktunk elmenni a templomba, hálát adunk az egész évért, megköszönjük a jókat, amiket adott nekünk az Úristen. És ilyenkor az új évben mindig vannak ilyen kéréseink, elhatározásaink. Van-e nektek olyan, amit szeretnétek elhatározni ebben az évben, hogy ezt így vagy úgy fogjátok csinálni, és kéritek hozzá az Isten segítségét? Most negyedikesek vagytok, például van-e valami, ami mondjuk a tanulmányaitokkal kapcsolatos, vagy otthoni dolgokkal? Ákos.
Hogy kitűnő legyek.
Azt szeretnéd, hogy évvégére kitűnő legyen, nagyon jó. Ehhez kérd a Jóisten segítségét. Van-e még valami? Lázár. Te 2025-öt írunk most, mit szeretnél ebbe az évbe elérni?
Hát, hogy az ötödik osztályba is olyan könnyű legyen, mint alsóba.
Jaj, de aranyos vagy. Így van, jól mondtad. Mert egy nagy változás lesz ebben az évben, ti már szeptemberben ötödikesek lesztek, és akkor egy másik iskolába kerültök, és hogy ott is könnyű legyen a mindennapjaitok. Ákos.
Én még az, hogy felfegyelnek a Gárdonyiba.
A Gárdonyi gimnáziumba készülsz. Jól van. Lányok, nektek mi a tervetek 2025-re? Adél?
Nekem anyukám azt mondta, hogy valamilyen felvételit megírunk, hogy tudja, hogy hol járunk fejben, és hogy legyen könnyű a felvételi, mert még sose voltam felvételi.
Igen, nagyon jó. Köszönöm. Tanulmányaitokba szeretnétek elmélyedni, és a sok-sok tudás után jó felvételit írni. Nagyon köszönöm szépen. Ma is fontos üzenete van ennek az ünnepnek, hogy vízkereszt ünnepe, és mi vajon milyen ajándékokat adhatnánk Jézusnak, ez lehet például egy jó cselekedet, vagy olyan, amiket másokért teszünk. Kedves gyerekek, ma arról beszélgettünk, hogyan találkoztak az emberek Jézussal a születése után, és mit tanulhatunk a pásztorok, a három királyok és keresztelő Szent János példájából. Ahogy ők az ajándékot vitték, vagy vállalták küldetésüket, úgy mi is tehetünk valamit, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Mivel egy új év kezdetén vagyunk, gondolkozzatok el azon, hogy milyen jó szándékot vagy elhatározást vihettek magatokkal erre az évre. Lehet ez egy jó cselekedet, valamit, amit megígértek Jézusnak, vagy egy jó szokás, amit szeretnétek elkezdeni. Most kérlek benneteket, hogy mondjuk el a hittanóránk végén József Attila Betlehemi királyok című versét.
Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hárt király a nevem, segíts édes Istenem.
Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk művén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegény király lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, több mint egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeret senki király.
Írgott pirvon Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnyes záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikán, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Ezúton kívánok nektek nagyon boldog új esztendőt a Jóisten áldásával. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése volt, melyet Vasvári Bernadett szerkesztett.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Szabó Magda a Danaida című írásának 38. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel 0 óra 5 perctől a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. Majd a Közelkép című műsorunkban 0 óra 35 perctől az elmúlt év riportjai, tanúságtételei közül válogatunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a mindennapi egészségünk. Ebben folytatjuk a beszélgetésünket a magas vérnyomásról. Vendégünk dr. Herceg László egri házi orvos. 3 óra 5 perckor a Közélet című műsorunkban visszatekintünk a Szent Évre, melyet 2026. január 6-án zárnak le. Vendégünk Kormos Saba poroszlói plébános. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A missziós buzgalom a Krisztussal való találkozásból születik. Szeretnénk megosztani másokkal, amit kaptunk, hogy ők is megismerhessék a szeretet és az igazság teljességét. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Az én szolgám nem kiált majd, s nem emeli fel a hangját, szava se hallatszik az utcákon. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Hamar végére ér a szókészletének az ember, ha az örömről kell beszélnie. A kifejezések cserben hagyják. Üresen, mesterkélten cseng a szó. Legfeljebb a zenében viseljük elhuzamosabban a magasfokú öröm kifejezését. De ott is csak úgy következhet, mint nehéz és fáradtságos küzdelem megkoronázása, hirtelen befejezése. Viszont milyen beszédes az ember a szenvedés, a fájdalom, a boldogtalanság ecsetelésében. Ha ezeket a témákat kihagynánk az irodalomból, alig maradna valami. Mintha a szenvedés szakadékos mélyein egészen másként volnánk otthon, mint az örömbirodalmában. Minél magasabb fokon, minél finomabban fejlett egy teremtmény, annál érzékenyebb és érzőbb lesz a szenvedés iránt. Az örömöt azonban tanulnia, erényként begyakorolnia kell. A kereszténység nem statisztikai életszemlélet. Az, hogy a mennyben nagyobb az öröm egy bűnbánó bűnösön, mint az igazak minden seregén, statisztika ellenes állítás. Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm szeretet. Az öröm a szeretet hálója, amellyel lelkeket foghatok. A legjobb módja, hogy kimutassuk hálánkat Isten és az emberek iránt, ha mindent örömmel fogadunk. Soha se engedjétek, hogy bármi akkora szomorúsággal töltsön el titeket, hogy felettesse veletek a föltámadottnak örömét. Ó Isteni jóság, vezess engem! Ó Isteni hatalom, védj birtokba engem! Ó Isteni jóság, járd át szívemet! Isteni lelkület, tüzesíts át! Isteni szeretet, melegítsd át lényemet! Isteni akarat, rendelkezzél velem! Isteni szent fölség, szentelj meg! Kegyességed vigasztaljon, méltóságod becsüljön meg! Végtelenségedből töltekezhessem! Fényességet tegye erkölcsemet tündöklővé, irgalmad nyúljon utánam. Háromságos szent Istenem, áldj meg, kérlek engem, áld meg életutamat és áld meg halálomat, áldj meg itt a földön, és majd az örökké valóságon át. Amen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,